2020. július 28-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Áber Széke Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Egy vállalkozás sikere attól is függ, hogy állunk a dolgok mellé. A hármasfalusi Jó József növényorvossal, bogyós gyümölcstermesztővel beszélgetünk.
Én nem látom kilátástalannak a jövőt, hogyha korrektül hozzááll az ember, és szakmailag rendben van.
Majd a július végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A zöldséges kosár programon keresztül is népszerűsíti a mikrózöldeket a székelyborsi Bende Lajos zöldségtermesztő.
A heti zöldséges kosár az tartalmaz egy 6 dobozos mikrózöld választékot, ez a six-pack mikrózöld, ez benne van minden zöldséges kosárban.
Az erdőszentgyörgyi Barabás Rózália pászka és csokoládékészítő is bizakodó.
Fesztiválok, vásárok kimaradtak, az üzletek azért rendelgettek ugyanúgy, mint azelőtt is, úgyhogy fennmaradunk, bízunk benne.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazda híreket mondunk.
Megérdette a vidéki beruházásokat kifizető ügynökség a 4.2-es számú intézkedést, amelyet hegyvidéki kisvágóhídak és húsfeldolgozók létesítésének támogatására szántak. A pályázatokat december 31-ig lehet letenni, illetve feltölteni az országos ügynökség számítógépes rendszerébe. A megpályázható keretösszeg 12,93 millió euró, ami 43 pályázatra elegendő, ha mindenki a maximális összeget hívja le. Leszűkítették a lehetséges pályázók körét, így csak hegyvidéki állattenyésztők pályázhatnak a kiskapacitású vágóhídak, illetve húsfeldolgozók létesítésére. Fizikai személyként nem lehet pályázni, az érdekeltek engedélyezett fizikai személyként, egyéni vállalkozással, mezőgazdasági profilú céggel, szövetkezettel vagy termelői csoporttal pályázhatnak. Érvényes a minimális minőségi küszöböt jelentő pontszám, adott hónapban csak ezzel egyenértékű vagy magasabb pontszámú pályázatokat lehet feltölteni. Júliusban a kötelező minimális pontszám 45, augusztusban 40, szeptemberben 30, októberben 25, novemberben 20 és decemberben 10 pont. A gyümölcstermesztő szektorban dolgozó gazdák termelői csoportjainak támogatási programjára a 9.1a alintézkedésre lehet pályázni. Az intézkedésre szánt keretösszeg 1,98 millió euró. A támogatás célja egyebek mellett a gyümölcsösök általános hozamának növelése, az elsődleges termelők piaci beilleszkedésének javítása, a bevételek emelkedése a közösen eladott termékek által, rövid eladási láncok létesítése, a környezeti és klímakövetelmények betartása. Jogosultak lehetnek azok a gyümölcstermelői csoportok, amelyek eleget tesznek a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó előírásoknak, és 2014. január 1-e után voltak hivatalosan elismerve. A támogatást a termelői csoportok létesítési és működési költségeire, az üzleti tervben megfogalmazott célok elérésére lehet felhasználni. A visszanemtérítendő támogatás legtöbb 100 000 euró lehet, de nem haladhatja meg az első 5 évben eladott termény értékének a 10%-át. Több mint 1 milliárd lejtszán a mezőgazdasági minisztérium az aszálykárok enyhítésére, a gazdáknak írásban kell igényelniük a kártérítést, Az összeget a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségen keresztül juttatják el a farmerekhez. Adrián Orosz összesítése szerint 34.647 gazda 1,168 millió hektár területre kért kártérítést. A különböző kultúrákra megítélt kártérítés hektáronként a következő: búza a bevetett terület közel 80%-át teszi ki, 925 lej, a rozs 925 lej, a tritikáli 805 lej, árpa 912 lej, sörárpa 951 lej, zab 772 lej és repce 1002 lej, részletezte a szakminiszter. Orosz szerint a gazdák augusztus végén kapják meg a pénzt. Az emberiségnek újra kell terveznie az élelmiszer termelését, ugyanis ez tehető felelőssé az üvegházhatású gázkibocsátás közel egyharmadáért, a természetes erőforrások nagy részének felhasználásáért, a biodiverzitásban tapasztalható veszteségekért és olyan egészségügyi problémákért is, mint az alul- és a túltápláltság, emellett pedig nem nyújt tisztességes gazdasági megtérülést és megélhetést az ágazat elsődleges szereplőinek. A termőföldtől az asztalig stratégia olyan fenntartható élelmiszerrendszerre való átállás gyorsítását célozza, amely semleges vagy pozitív hatással van a környezetre, segít semlegesíteni a klímaváltozást, de képes alkalmazkodni annak hatásaihoz, segít a biodiverzitás javulásában, megvalósítja az élelmiszer tápanyagbiztonságát, valamint javítja a közegészségügy helyzetét, valamint mindenki számára biztosítja a hozzájutást a megfelelő mennyiségű, biztonságos, tápláló és fenntartható módon termelt élelmiszerhez, ugyanakkor biztosítja az élelmiszerek megfizethetőségét, miközben méltányosabb gazdasági hozamot generál, előmozdítja az Európai Unió ellátási ágazatának versenyképességét és a tisztességes kereskedelmet. Összefogott néhány jövőbe látó húsmarha tenyésztéssel foglalkozó háromszéki gazda szövetkezetet alapítottak, hogy jobbáron értékesíthessék tenyésztői munkájuk eredményét. Összefogásuk nyomán a vágómarhát nem élve, hanem bontva, feldolgozva kínálják, de emellett a törzskönyvezett tenyészállatok eladását is közösen kívánják megoldani. A Bokovmit mezőgazdasági szövetkezet 2020 márciusában alakult meg hivatalosan, de az ötlet már tavaly megszületett. A szövetkezeti tagság bővítését is fontos szempontnak tartják, mindenképpen előnyöket fog hozni a tagság a kisebb húsmarha tenyésztőknek, a szövetkezeti tagsággal azonban elvárások is járnak. Mindenképpen alapvető kérelem, hogy a gazda rendelkezzen kisebb vagy nagyobb húsmarha állománnyal, ezen belül a fajtára nézve nincs semmilyen megkötés. A világ legnagyobb sertéshústermelő és fogyasztó országának termelése folyamatosan csökken, ezért az növelni kénytelen az importját, még a marhahús import csökkentése árán is. A legfrissebb előrejelzések szerint Kína ebben az évben az év elején becsült 36 millió tonna helyett várhatóan 34 millió tonna sertéshús tud előállítani, mivel a sertés állománya 428 millióról 310,4 millió egyedre apadt. Ez a mennyiség messze alatta marad az előző évi 42,5 millió tonnának, még inkább a lakossági jövedelmek növekedésével gyorsan és folyamatosan felfele ívelő fogyasztási igénynek. Ugyanakkor a sertéshús világtermelése is enyhe csökkenést mutat. Ennek alapján Kína 2020-ban várhatóan mintegy 3,9 millió tonna sertéshúst fog importálni, ami a globális import 40%-át teszi ki. A legfontosabb beszállító országokat az USA, Brazília és Kanada jelentik. Az ENSZ a közelmúltban arra szólította fel a fejlett országokat, hogy a lehető legrövidebb időn belül szüntessék be a tiltott peszticidek forgalmazását és exportját. Gyakorlatilag dollármilliárdokat zsebelnek be azzal, hogy az ilyen szereket kötelező megsemmisítés helyett leszállított áron rásózzák a szegényebb fejlődő országokra, amelyeknek a veszélyességét többnyire nem képesek felmérni. Az ENSZ felmérése szerint az elmúlt évben legalább 30 afrikai és dél-amerikai fejlődő országba jutottak el betiltott és lejárt szavatosságú növényvédőszerek, amelyek a várt eredmény helyett súlyos összegekkel terhelték azok költségvetését, és többnyire károsan befolyásolták a növénytermesztési eredményeket. A szállító országok között leginkább Brazília, Svájc, Dánia, az Egyesült Királyság és Németország szerepel. Különböző oknyomozó szervezetek azt is megállapították, hogy a világ öt legnagyobb peszticid előállítójának jövedelme mintegy 35%-ban a különösen veszélyes szerek értékesítéséből származik. Több emberjogi szervezet is felemelte szavát a kettős mérce és a megengedhetetlen gyakorlat ellen, amelynek megszüntetéséhez azonban megfelelő törvényi szabályozást kellene elfogadtatni. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Jó József hármasfalusi növényorvossal, bogyós gyümölcs termesztővel beszélgetünk, előtte viszont Farkas András énekel.
Szárnya a fecskének, jobb a lánynak, mint a menyecskének. Mert a leány, mert a leány leengedi a haját, s fújja a szél a piros pántlikáját. Mert a leány, mert a leány leengedi a haját, s fújja a szél a piros pántlikáját. Mert a leány leengedi a hangját, s fújja a szél a piros pántlikáját. Mert a leány leengedi a hangját, s fújja a szél a piros pántlikáját.
Jó József vagyok hármasfaluból.
Egy gyönyörű ribizlise van, ribizli ültetvénye. Régóta jött az ötlet, hogy ribizlisben gondolkozzanak? Vagy előtte volt valami más is?
Más nem volt, még egyetemista koromban próbálkoztam, szerettem meg, foglalkoztam vele, és ebből indult az egész.
Mi szép a ribizliben, vagy mi ragadja meg az embert, hogy azt mondja, hogy na, az életemet teszem fel rá?
Nagyon fajgazdag, már mi változatos, jelen pillanatban olyan 32 fajtán van, csak fekete ribizke. A másik, hogy nagyon sok felhasználási lehetősége van.
Mekkora területen termeszti?
Jelen pillanatban 1,5 hektáron, ami termőültetvény, amellett van egy anyatelep, ahol a fajtákat őrzöm.
Mennyi az optimális terület, ahol már gazdaságos termeszteni a ribizlit? Vagy van-e egyáltalán optimális terület, vagy az az optimális, amekkorát megbír gondozni az ember?
Ez attól függ, hogy milyen piacra dolgozik. Hogyha nyersen értékesíti az ember, akkor jó nagyobb területben gondolkodni, hogyha feldolgozza, akkor már kisebb terület is jövedelmező lehet.
Kimondottan csak fekete ribizli van ezen a területen, vagy van piros is?
Termőültetvényben csak fekete ribizke, amellett van fehér, meg piros ribizkém, hármasfaluban fekete berkenye, málnafajták, bodza.
Mindenféle bogyós, nagyjából.
Mondjuk, hogy mindenféle bogyós.
Gondolom, hogy ahányféle, annyi betegséggel, annyi kártevővel kell küszködni. Mennyire lehet megküzdeni ezekkel a betegségekkel, kártevőkkel? Vagy hogyha az ember időben végzi a megelőzési munkálatokat, akkor ilyen gondok nincsenek?
Mindenképp az állandó kártevők ellen megelőzés fontos, de felmérések, megfigyelés alapján akár azonnal is be lehet lépni, hogy védekezzünk akár egy egyetlen kártevő vagy egy kórokozó ellen. Például most tavasszal nem szükséges olyan intenzíven gombás betegségek ellen védekezni, mivel eléggé száraz az időjárás, kevés a csapadék, ezért így inkább a rovarkártevőkre fektettük a hangsúlyt.
Mennyire bírja a mi környezetünket a fekete ribizli?
Itt van, mondjuk azt, hogy a déli határa a fekete ribizke termesztésnek, mivel északi növényről van szó, kezd kevés lenni neki a csapadék, és a páratartalom is kicsi, a délről jövő meleg hullámok azért megviselik, főleg nyár végén, termőrügy kialakulás idején, szüret után, azért nagyon délen vagyunk mindenki.
Említette, hogy több fajta van itt az ültetvényben. Melyik az, ami leginkább bírja ezt a mi klímánkat?
Lényegében maga a fekete ribiszke faj biológiai, genetikailag úgy van beállítva, hogy fajták között ilyen szárazságtűrés nagyon nincsen, inkább a virágzáskor, meg az érés idő eltérés van, illetve a betegségekre való fogékonyság vagy rezisztencia különbség van.
Melyik munkafázis a legnehezebb? Mert gyönyörűen van metszve, gondozva itt az egész ültetvény. Kell-e feltétlen munkaerőt alkalmazni, vagy ezt még bírja a család, bírja József?
Kisgépekkel még bírom, de vannak bizonyos munkacsúcsok, ilyen a metszés vagy a szedés, amikor a faluból jönnek és tudnak segíteni az itt valók.
Gondolom, hogy ezek szakemberek, mert csak össze-vissza ott meccegetni azért bizonyára nem ajánlott.
Meccésnél a Szapiencia Egyetemről fogadok diákokat, akik egyben meg is tanulják. Azért már a gyakorlati képzésükkor van halvány lila fogalmuk, hogy mihez kell nyúlni, miket kell levágni, miket kell meghagyni.
Hány éves veszők vannak meghagyva?
Általában törekszünk, hogy az egyéves veszők maradjanak meg, de vannak 2-3 éves veszők, annál öregebbet fekete ribiszkében nem érdemes meghagyni, mivel fiatal veszőkön terem a legjobban.
Az értékesítés mennyire jelent gondot?
Kis tételben nincs gond, elviszik, akár én is kis piacra beviszem. Nagybaniban az értékesítés olyan szempontból jelent gondot, hogyha nagy mennyiséget kérnek, az valóban nagy mennyiség, amit egyszerre nem lehet, 1-2 nap alatt, 3 nap alatt nem lehet leszüretelni.
Kézzel szüretelnek?
Kézzel szüretelünk, mivel a gépi szüret jelenművelési rendszerben, meg a, mondjam azt, hogy a gazdasági körülményeim között nem valósítható meg.
Fel is dolgozza a gyümölcsöt?
Házi szinten feldolgozom, elsősorban szörpöt készítek belőle, ami nincs pasztorizálva, így a vitamintartalom nem megy tönkre. Sokan ellenzik a cukor használatát, de egy nagyon jó kísérőanyag, kis mennyiségben nem okoz gondot. Másrészt még gyümölcsbort készítek belőle, meg egy kevés likört.
Most ez a koronavírus járvány, ez mennyire akadályozza a munkálatban, vagy valamibe érződik-e, hogy volt ez a leállás itt márciustól?
A leállás olyan szempontból akadályozott, hogy kora tavasszal szoktam az bizonyos anyagokat, segédanyagokat beszerezni, ilyen növényvédőszerek, vagy akár műtrágya. Ennek az ellátása okozott gondot, más szempontból mondjuk azt, hogy a parlamentárisok időbe észbe kaptak, és a kajatermelést, a mezőgazdaságot azt engedélyezték, hogy folyamatosan működjön. Én nem látom kilátástalannak a jövőt, hogyha korrektül hozzááll az ember, és szakmailag rendben van, azokat a kártevőket mikroszkóp alatt megnézi, és közbelép, terjeszkedni is szeretnék mindenképp. A piac egyre jobban igényli, nem csak a friss gyümölcsöt, hanem a feldolgozott terméket. Mindenképp más fajtát is kipróbálnék, akár lengyel nemesítés, vagy angol nemesítés. Teljesen más igényeik vannak, és ezzel lehet, hogy előnyt tudok kovácsolni termésidőben, termésidő széthúzásában.
Saját szaporítása van?
Egy minimális szaporítás van saját, az első tőkéket azokat természetesen megvásároltam hivatalosan. Vannak olyan fajták, ami jogvédett, úgyhogy ezt nem tudom szaporítani.
Egyre többen látnak jövőt a ribizli termesztésben. Mennyire jelentenek ők konkurenciát, vagy ki egészítik egymást? Még nincsenek olyan sokan a piacon, hogy esetleg ne tudná eladni a zárut?
Az a tapasztalatom, hogy gombamód jelennek meg a ribiszke termesztők, úgy, mint a méhészek, hogy egyből nagyon sok lesz, de szakmailag akár növénytermesztésben segítjük egymást, sokszor fordulnak akár telefon, akár személyes segítséghez, hozzák a különböző kártételeket, hogy nézzem meg, vizsgáljam be, nagyon szívesen segítek, de az a tanácsom, hogyha valaki belefog bármilyen bogyós, bármilyen gyümölcstermesztésben, előtte dokumentálódjon, kérdezzen meg szakembert mindenképp, földterületét ismerje meg, és legalább 2-3-4 évvel azelőtt készüljön rá, akár a telepítésre,
A szapienciáról itt gyakorlatozó kollégák mennyire ragaszkodnak a ribizlihez? Hogy látja, hogy van, akit megfogott, lesz úgymond utánpótlás a szakmában? Tehát lesz, aki még ezzel foglalkozzon? Vagy ők azt mondják, hogy hát azért van macera vele, inkább valami könnyebb utat választunk.
Az elmondottak alapján, mivel szoktunk beszélgetni, ugye van idő meccés közbeni beszélgetésre, van, aki hozzááll, és tényleg oda tesz apait, anyait, kérdez, hogy tapasztalatot gyűjtsön, de van, akit nem érdekel. Szóval egyik nap jön, másiknak nem jön. Hiába lesz kertészmérnök, nem ott áll a feje. Szeretne külföldre menni, és ott meggazdagodni.
Pályázatokban gondolkodik József?
A kistérségnél még 2012-ben volt két próbálkozásom fiatal gazdapályázattal, nem jött össze. Most a Magyar Állam támogatásával a proekonomikus pályázatot mindenképp kihasználtam. Kisgépeket sikerült beszerezni. További pályázás, én azt mondom, hogy arra is nagyon jól meg kell gondolni, és rá kell készülni. Nem ellenzem, de óvatosan kell csinálni. Mindenkinek azt kívánom, hogy vigyázzon magára, vigyázzon a családjára ebben a járványhelyzetben, és fogyasszon ribiszke termékeket, mert magas a C-vitamin tartalma.
Jó József, hármasfalusi növényorvost, bogyós gyümölcs termesztőt hallották az elmúlt 8 percben. Szavazzunk bizalmat a helyi kistermelőknek és kézműveseknek, válasszunk helyi, egészséges terméket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Balázs Mezei Erzsébet énekelt. A következő percekben néhány július végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Augusztus elején is figyelnünk kell a gyümölcsfáinkra. Az almafákon a kártevő molyok közül az almamoly és a különböző sodromolyok okozhatnak gondot. A folyamatos tojásrakás és hernyókelés miatt továbbra is veszélyeztetik fáinkat. Ha a feromoncsapdák előző heti fogási eredményei indokolják, védekezni kell ellenük. Fontos az amerikai fehér medvelepke kis hernyófészkeinek megjelenését figyelni. A lerakott tojásokból már kelnek a kis hernyók. Ezek kezdetben csoportosan maradnak, és a szövedékkel összehúzott levelek védelmében károsítanak. A hernyófészkek általában a hajtás végeken találhatók, egyedszámuk és kártitelük mindig sokkal nagyobb, mint az első, tavaszi nemzedék esetében. Lombkártételüket addig kell megakadályoznunk, amíg a hernyók csoportosan élnek. A molyok elleni védekezésre kitinszintézisgátló, illetve fejlődésgátló vagy Bacillus thuringiensis tartalmazó készítményt válasszunk. A jól felismerhető hernyófészkeket vágjuk le és égessük el. Amennyiben ezt a mechanikai védekezést gondosan végrehajtjuk, nem kell vegyszerrel védekeznünk. A fák alól rendszeresen szedjük fel és semmisítsük meg a hullott gyümölcsöt. A további fertőzési lehetőségeket így is csökkenthetjük. A nagy termést ígérő fák ágait támasszuk alá, mert a gyümölcs súlya vagy a szélvihar ágtörést okozhat. Ez a károsítók fertőzését is elősegíti. A körtefákon is figyeljük az amerikai fehér medvelepke kis hernyófészkeinek megjelenését. A téli körtefajták védelméről az almamój, a sodromójok és szükség esetén a varasodás folyamatos fertőzési veszélye miatt kell gondoskodnunk. Az őszi barackosokban akkor kell védekeznünk, ha a feromoncsapdák fogásai alapján a keleti gyümölcsmój tömeges rajzását észleljük. A gyümölcsösünkben lévő, még szüret előtt álló fák fajta összetételéhez igazodva válasszuk ki az alkalmazásra kerülő készítményeket. A szeptemberben érő fajtákat hosszabb hatástartalmú készítmények kombinációjával permetezzük, de célból a molyok hernyói, a pajstetvek lárvái ellen egyaránt hatásos készítményt, valamint a monilinia és a stigminás levéljukacsosodás elleni gombaölőszert is tegyünk a permetlébe. Ha takácsatka elszaporodást észlelünk, atka ölőszert is használjunk. Ha észrevesszük fáinkon az amerikai fehér medvelepke fiatal lárváinak jellegzetes hernyófészkét, azonnal szedjük le és semmisítsük meg. A fák alól rendszeresen szedjük fel a hullott, fertőzött gyümölcsöt. A szüret befejezése után sajnos a legritkább esetben kerül sor a cseresznye és megyfák védelmére. Ez is oka a néhány fő károsító, a kaliforniai pajstetű, kéregmoly, lombosfa fehérmoly, füstösszárnyú levéldarázs vagy a blumeriellás levélfoltosság nyári elszaporodásának. Kártételük korai lombhullást és a fás részek pusztulását idézhetik elő. Közvetve csökkentik a következő évi termést is. A fertőzött gyümölcsösökben, kertekben fontos a kaliforniai pajstetű elleni védekezés, hiszen a gyümölcs érése, szüretelése miatt első lárvarajzásának idején nem tudtuk károsítását megakadályozni. Ha védekeznünk kell, olyan rovarölő szert válasszunk, amely egyúttal a füstösszárnyú levéldarázs lárvái, a levéltetvek és az elszaporodó csipkés poloska ellen is hatásos. A permetléhez akkor adjunk gombaölőszert, ha megtaláljuk a leveleken apró, kerek vagy szögletes lilás foltok alakjában a blumeriellás levélfoltosság elsődleges fertőzésének tüneteit. A permetlé a csipkés poloskák tartózkodási helyét, a levél fonákját is érje.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Most van a szezonja a zöld paprikának. Szeleteljünk fel 2-3 kg zöld paprikát, adagonként fagyasszuk le, és télvíz idején használhatjuk pörkölt ízesítésére. A paradicsomokat darabonként ugyanígy lefagyaszthatjuk. A tojásokat mindig mossuk meg felhasználás előtt, számtalan korokozó tapad meg rajta, amelyek óhatatlanul az ételbe kerülhetnek. A hűtőt langyos ecetes vízzel mossuk át olvasztáskor, fertőtlenít és a kellemetlen szagokat is eltünteti. Használat előtt a citromot görgessük meg egy kicsit az asztallapján, így lédúsabb lesz. Ha csak pár cseppet akarunk felhasználni, megmosás után szórjunk bele kötőtűt, unnyomjuk ki a levét, a maradékot csavarjuk alufóliába. Lágy sajtot könnyebben tudunk reszelni, ha rövid időre vetesszük a fagyasztóba.
Thank you.
Bende Lajos a nevem, Székely Bósi zöldségtermesztő vagyok.
Milyen újdonságok vannak az idén a kertészetében?
Sokkal több fajta paradicsomot termesztek. Ezek között ott van két fekete fajta. Az egyik egy krími fekete, ami jól is néz ki, meg ízben is nagyon-nagyon finom. Koktélparadicsomok, ez is újdonság. És egy másik, ami a mi házi paradicsomunkhoz valamennyire hasonlít, ez a francia Marmán fajta. Ez egy beáratott fajta, egész Európában ismerik, nálunk kevésbé, azonban a vásárlók nagyon jól fogadják.
Mennyire rezisztensek, tehát kell küzdködni a betegségekkel, kártevőkkel, vagy nem többet, mint mondjuk a hazai fajtákkal?
Nekem először is a hazai fajtákról rossz véleményem van, nagyon-nagyon gyenge rezisztenciájú fajtáink vannak. Most már lassan 2 éve csak fóliasátorban termesztek. Itt valamivel könnyebb, azonban ha beláll a betegség, akkor sokkal gyorsabban pusztít. Jövőre ismét tervezek szabadföldi paradicsomtermesztést, és nagyon-nagyon oda fogok figyelni a fajta választásra, rezisztenciákra, és csak determinált növekedésű paradicsomot fogok termeszteni kint. Azért fogom ezt tenni, mert én ezt már számtalanszor állítottam és vallom, hogy az a paradicsom, amit kint termesztünk, annak az íze sokkal jobb, mint annak, ami a fóliasátorban terem.
A paradicsom programban is részt vesz, vagy másképp értékesíti a terméket?
Nem veszek részt a paradicsom programban. Szerintem az idén ütném meg azt a mércét, hogy részt vehettem volna. A lekéstem róla, nem bánom, én átom adni a paradicsomat jó árba. Jövőre valószínű részt fogok venni, de nem biztos.
Bende Lajos a mikrozöldjeiről is híres többek között. Ebben valami újdonság vagy változás van-e?
Igen, először is az egyik fajtám, a bazsalikom, azt nagyon sikerült felfuttatni, és imádják a vásárlóim. Kétféle bazsalikomon van, az egyik egy hagyományos zöld olasz fajta, és a másik pedig egy vörös színű. Jövőre tervezek még legalább 2-3 fajtát. Ez az egyik újítás, a másik pedig most hoztam egy nagyon érdekes fajtát, egy alfa-alfa lucerna mikrozöldet. Ezt kérték a vásárlók, úgyhogy akkor válaszoltam. És persze terve van még az őszig legalább a 3-4 fajtát bevezetni.
Az értékesítést azt hogy tudja megoldani? Háztól is, piacra kell járni, vagy most vannak helyek, ahol tudja, hogy mindig el lehet adni?
Én egyetlen piacra járok, ezen kívül éttermeknek szállítok, itt jelentősen csökkent a kereslet, a megrendelések. Én úgy látom, hogy az étterem, idézőjelben ipar, az valahol 20-25%-án pörög a téli kapacitásnak. Itt a piacon azonban a kereslet ugyanolyan jó, nagyon hiányzott ez a 3 hónap szünet. A másik módja, hogy értékesítem, az a zöldséges kosarakban van, és ezeket kiszállítom. Tehát a heti zöldséges kosár az tartalmaz egy 6 dobozos mikrozöld választékot, ez a six-pack mikrozöld, ez benne van minden zöldséges kosárban.
Még van olyan vásárló, aki nem tudja, hogy mi ez a mikrozöld, és megkérdezi, hogy ez virág, palánt, vagy zöldség, palánt, vagy mi ez?
Van, igen, tehát minden egyes alkalommal kerül 1-2 ilyen vásárló, azonban örömmel tölt el az, hogy jönnek a visszajáró kliensek, és már tudják előre, hogy mit szeretnének venni, és emlékszem rájuk, hogy ezelőtt 4-5 hónapja kell gondolkozzak, hogy akkor most ez milyen, az milyen, végigkóstolták, ugye most nem tudják végigkóstolni, mert nem lehet hozzányúlni a termékekhez, de nem is nagyon kérik, ismerik a termékeket, sok visszajáró kliensem van, és ennek nagyon örülök.
Bende Lajos, székelybosi zöldségtermesztő válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 4 percben. Most Bartos Éva énekel, kísér a Hargita Népi Együttes egy 1977-ben készült hangfelvételről.
Ha látod, a kalambok gyenge
Barabás Rozália vagyok, Erdőszentgyörgyről. A Rozi Ropi Pászka talért, hogy ismeri, készítésével foglalkozom.
De most már egy ideje bejöttek a csokoládék is.
Igen, igen, házi csokikat is készítek meg, hájas tésztát, mikor mire van szükség. Ropival is van négyféle ízesítés, kömény magos, sajtos, ezek a hagyományos ízek, meg van a fokhagymás, meg a szezámmagos, ami újabb íz. Csokoládékban is van fahéjas, gyömbéres, vörös áfonyás, diós, levendulás, sima, rumos mazsolás.
A vásárlónak a véleménye mennyire számít, hogyha azt mondja, hogy megkóstoltam azt meg azt a termékét, de nem lehetne még egy olyan is, akkor próbálja ezt beiktatni a kínálatba, vagy ez a lehetőségektől függ, hogy meg tudom, mennyi pénzért tudom ezt az újítást megcsinálni?
Próbálkozunk az új ízekkel is, főleg a csokoládéban abban van, mikor így gyömbéres, fahéjas is, az egy legújabb íz, meg a levendulás is. Kóstolgatják, ízlik.
A csokoládénak az alapanyagot az honnan lehet beszerezni? Az külföldi alapanyag, vagy hazai?
Hazai, mert tejport vásárolok hozzá, ugye cukor, kakaót is innen szerezni, mondjuk az nem hazai, de ugye be lehet szerezni. Meg vajat készítem, nem margarina, hogy minél egészségesebb legyen.
Ki ötletel? A családi tanács, vagy Rozália?
Én ötletelek, én találgatom ki, hogy mit is kellene.
Én láttam üzletben is a termékeit. Sok üzletben jelen van? Vagy inkább részesíti a vásárokat előnyben, vagy az otthoni értékesítést?
Többnyire vásárokban, a Székelyföld üzletláncban vagyunk bent, meg Hargita megyében vagyok inkább több üzletben is. Többnyire vásárok a fő hangsúly.
Az elmúlt karantén időszak az mennyire dobta vissza a vállalkozást? Úgy megérzi, hogy volt egy olyan periódus, amikor nem voltak vásárok, nehezebb volt az értékesítés, vagy ha valami jó, akkor utána többet vettek belőle?
Hát érződik, mert ugye a fesztiválok, vásárok kimaradtak. Az üzletek azért rendelgettek ugyanúgy, mint azelőtt is, úgyhogy fennmaradunk, bízunk benne.
Emellett mással lehet foglalkozni, vagy ez egész embert kíván?
Egész embert kíván.
Akkor nagyon sokat kell piruljon ott a tűz mellett, vagy van segítsége is?
Van egy alkalmazott, meg gépesítettük a ropi sütést. A házi csoki az meg hagyományosan készül. Gáztűzhelyen főzöm szirupot hozzá.
Ez a vállalkozás, ami így létrejött, ez az egész birodalom, ez saját pénzből jött létre, vagy pályázni is szokott?
Banki kölcsönök, önerőből többnyire.
Bővítésben gondolkodik-e?
Hát nem, nem. Megelégszünk ennyivel.
Barabás Rozália erdőszentgyörgyi pászka és csokoládékészítővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Bámbó Gábor és népi zenekara muzsikál. Thank you.
a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Zsebkendőm is nála van a lájmi zsebében, visszahozza majd vasárnap estébe. Mind azt mondják, váljak el a babámtól, inkább elválok az édesanyámtól. Megmutatom én ennek az egész világnak, párja leszek én a régi babámnak. Alig várom, hogy a nap lenyugodjék, hogy az égen páros csillag ragyogjék. Ragyog csillag, páros csillag, helyre sokáig, kísérjel a galambomkat ujjáig. Ragyog csillag, páros csillag, helyre sokáig, kísérjel a galambomkat ujjáig.
Benedek Rózáliát hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között a parajdi Horváth Júlia laskagomba termesztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Nagygalambfalváról hallhatnak. Ezt követően a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Antal Albert és népi zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Veres Árpáddal búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra. Thank you.
sárga csizmát visel a babám, szeret is ő engem igazán. Sárga csizmát visel a babám, szeret is ő engem igazán. Sárga csizma, hadd szakadjon el, csak a babám sose hagyjon el. Sárga csizmát visel a babám, szeret is ő engem igazán. Jaj, de huncut valamennyi lány, egy se szeret híven igazán. Jaj, de huncut valamennyi lány, egy se szeret híven igazán. Az én rózsám az a kis hamis, az a baj, hogy tudja maga is. Jaj, de huncut valamennyi lány, egy se szeret híven igazán. Nékem csak egy a bajom hibám, hogy meghalok a babám után. Nékem csak egy a bajom hibám, hogy meghalok a babám után. Az én rózsám az a kis hamis, az a baj, hogy tudja maga is. Nékem csak egy a bajom hibám, hogy meghalok a babám után. Az én rózsám az a kis hamis, az a baj, hogy tudja maga is. Nékem csak egy a bajom hibám, hogy meghalok a babám után. Dinnye felfutott a görögre, be vagy írva a szívembe örökre, be vagy írva a szívembe helydörökre, a rózsi vize ki nem mossa belőle. Sárga dinnye, görög dinnye, repedj meg, ha nem szeretsz, kis angyalom, üzend meg, vagy üzend meg, vagy írjál egy rózsás levelet, ne szomorítsd az én drága szívemet. Vagy üzend meg, vagy írjál egy rózsás levelet, ne szomorítsd az én drága szívemet.